A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szólott könyvből az első rész 12-től a 14. versekig tartó szakaszban, majd pedig a második fejezetben válogatott ige szakaszokban. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, mely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Álmélkodtak mindnyájan és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Joel így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, szívünk befogadását, megtartását, imádkozzunk. Áldunk téged, Szentlélek Úristen, mert ünnepelhetünk téged, mert ünnepelhetjük azt, hogy te kitöltettél egy bizonyos időben. Köszönjük, hogy megtörtént ez régen, de reménykedhetünk abban is, hogy most is, te most is jelenvaló Isten vagy, és te most is ki tudsz töltetni mi közénk. Ezért hívunk és várunk téged, Szentlélek Úristen. Ezért fejezzük ki előtted, hogy szükségünk van rád, szükségünk van arra, hogy a mi üres szíveinket betöltsd, hogy a mi tikkadt lelkünket feltöltsd a te szereteteddel, a te lángoddal. Kérünk, Úristen, hogy könyörülj rajtunk most ezen az Isten tiszteletem. Könyörülj rajtunk, hogy te legyél az, aki megnyitsz minket önmagad előtt. Kérünk ezért nyitott szívekért, most különösképpen kérünk azért, hogy legyél itt közöttünk, áldj meg minket, és vezess minket. Amen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. A már felolvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, az első négy versből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, mely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lánynyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, pünkösdöt ünneplünk ma a Szentlélek kiáradását és az egyház születés napját. A három fő ünnepünk közül, ugye három nagy ünnep, sátoros ünnep, a karácsony, húsvét és a pünkösd, ezek közül talán ez az ünnep kapja a legkevesebb hangsúlyt. Igaz, hogy piros betűs ünnep a pünkösd hétfő is, de mégis úgy tűnik, hogy átment ez az ünnep, kicsit egyfajta előnyaralós, programokban dúskáló családi ünnepé. Még ráadásul ma gyermeknap is van, de ebben a kicsit nagy forgatagban, kinti forgatagban mégiscsak próbáljunk befelé fordulni, és lássuk meg, hogy a 2000 évvel ezelőtti történetnek igenis hatása van, hatása lehet a mi életünkre is. És ezért örüljünk annak, hogy itt lehetünk együtt, és együtt ünnepelhetjük a Szent Lelket, tudva azt, hogy a Szentlélek nem konkurál semmilyen más programmal sem, és az Úristen dolgai mégiscsak magasabban vannak minden máshoz képest. Nézzük most tehát a pünkösdi történetet három vonatkozásban. Először nézzük az ünnepet megelőző időszakot, még a nagycsütörtöknek azt a részét, amikor egy tágabb tanítványi kör összegyűlik egy házban, és ott együtt imádkoznak és együtt várakoznak. Majd pedig nézzük azt, amikor a lélek kiárad és különös jelenségek lesznek tapasztalhatók, és végül pedig, amikor egyértelműen látszik már a lélek munkája az egyes emberek és a közösségek életében. Nézzük most tehát még a nagycsütörtöknek azt a részét, amikor Lukács evangélista így ír erről. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és a testvéreivel együtt. Úgy gondolom, hogy a pünkösd ünnepléséhez is erőteljesen hozzátartozik a várakozás. Nem véletlenül karácsony és húsvét előtt is egy hosszabb időszak rendelkezésünkre áll a felkészülésre, ráhangolódásra, várakozásra. Várakozás, hogy együtt vagyunk, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, és tekintetünket egy irányba vetjük, és várjuk az Úr eljövetelét. Amikor még csak az egyelőre az ígéretek birtokosai vagyunk, egyelőre még nem érkezett el a beteljesülés. Ilyen időszakok pedig mindannyiunk életébe vannak, testvéreim. Nevezhetjük ezeket még egyelőre lélektelen állapotoknak is. Hogyha feltesszük magunknak a kérdést, hogy kicsoda számomra a Szentlélek, akkor erre olyan válaszokat is adhatunk, hogy a Szentlélek, akit még nem ismerek, akihez még egyelőre nincs túl sok közöm. A Szentlélek számomra egyelőre csak egy tan, valami olyan ködös, misztikus dolog lehet, ami egyelőre még olyan homályos, és nem tudok vele mit kezdeni. De gyakorló hívő emberek életében is lehet olyan idő, amikor más nem tudunk mondani tiszta lelkiismerettel. A Szentlélek az, aki most éppen nem tölti be az életemet, aki már egy jó ideje hiányzik nekem, akiről tudom, hogy nélküle kitikkadok, tikkat vagyok, és nehezen tudok Istennel is szóba állni, nehezen tudok kitartóan imádkozni, mert olyan távolinak tűnik, minthogyha a falnak beszélnék. Épp ezért, testvéreim, igenis helye van a pünkösd előtti csendnek, elmélkedésnek, ezért jók az előkészítő istentiszteletek. De hogyha esetleg pár napja nem tettük fel magunknak a kérdést, akkor most sem késő elgondolkodhatunk, hogy kicsoda számomra a Szentlélek most, ebben az idei ünnepben. Ugyanaz, aki tavaly volt és azelőtt, csak éppen nem változott semmi, csak éppen hallgattam egy pár istentiszteletet azóta. Vagy érezzük azt, hogy a mostani élethelyzetünkben talán jobban érezzük a Szentlélek hiányát, de talán az akadályokat is jobban erőteljesebbnek érezzük. Bár történne az életünkben valamilyen előremozdulás, hogy a lélek már ne legyen olyan megfoghatatlan, hogy ne legyen már olyan tankönyvízű, dogmatika ízű, mint korábban volt, és főleg, hogy a lélek ne kívül legyen mi rajtunk, hanem belül a mi életünkbe vegyen lakozást. De ehhez nekünk is tennünk kell, ehhez nekünk is oda kell tenni a saját magunkét, és ezért jó, hogyha hívjuk és várjuk őt. Jöjj, Szentlélek Úristen! Nem véletlenül, hogy nagyon sok régebbi himnusz, amiket hallottunk most is az énekkar jó voltából, ott is Szentlélek hívással kezd, és nagyon sok énekünk az énekeskönyvben hívjuk és várjuk a Szent Lelket, hogy igen, töltsön be minket. Hát az egy dolog, hogy az eszünkkel felfogjuk, hogy ki a Szentlélek, a Szent Háromság Isten egy tagja, isteni személy, és azért mondjuk ő rá azt, hogy aki, és nem, hogy ami. Tehát ő az, akit Jézus megígért, és a saját lelke ő, tehát saját lelkéből küldte el Jézus lelke, és talán legegyszerűbben úgy fogalmazhatjuk meg, hogy Isten az ő lelke által van itt mi közöttünk. Az ő lelke által lehet bennünk is. Nagyon kifejező az igényben a szél hasonlat, mert a szél is olyan, amit nem látunk a testi szemünkkel, de mégis lehet érzékelni az erejét, az irányát, és ugyanúgy a Szent Lelket sem látjuk a testi szemeinkkel, de a munkáját igenis lehet érzékelni. Istennek tehát úgy tetszett egy bizonyos történelmi időben, hogy az ő fiát elküldte erre a földre. De ez térben és időben korlátolt volt. Jézus csak egy bizonyos helyen működött, egy bizonyos időben. De Isten aztán ezt kiszélesítette úgy, hogy ő eljött közénk az ő lelke által, és most már minden teret és minden időt át tud ívelni. Jelen van egyidejűleg mindenhol, ahol őt segítségül hívják. De ez a lélek, mint ahogy a szél és a tűz elsöprő erejű lehet, ugyanúgy a mi életünkben is ilyen nyomokat szeretne hagyni. És ezért kell nekünk is hívni és várni az ő kiáradását, és ezért kellene nyitottnak lennünk ő felé, hogy amit Isten megígért az ő lelkéről, azt meg is valósítja. Lehet, hogy most még nem tudjuk egyelőre, hogy mit jelent a lélek ereje, vagy hogyan tud ő munkálkodni, vagy mi lesz a következő munkája. Lehet, hogy már átéltük sokszor az életünkbe, hogy igen, ő ott dolgozik az életünkbe, de nem tudjuk, hogy legközelebb mi az, amit ki fog munkálni bennünk. De mégis bizalmunk attól lehet, hogy Isten nekünk jót akar. és hogyha jót akar, akkor az ő ajándéka is nagyon nagyszerű ajándék, az ő lelke, mert hogy önmagából ad nekünk, hogy ne lenne ez hatalmas ajándék, az, hogy felüdít minket, hogy felpesdít, hogy lelkesedéssel, tűzzel tölti el az életünket, mert önmagából akar nekünk adni. Jó lenne, hogyha lenne egy ilyen megelőlegezett bizalmunk Isten felé, mert hogyha valóban így tudunk tekinteni őre, akkor Isten a mi lélekvárásainkat is meg tudja áldani, és mi is megkaphatjuk a lélek ajándékát. Nézzük a második gondolatot, amin el tudunk gondolkodni így együttesen, hogy milyen jelek kísérték a lélek kitöltetését legelőször. Az ünnepre összegyülekezett sokaság különös dolgokra lett figyelmes. A már említett szélrohamhoz hasonló zúgás, aztán az, hogy lángnyelvek jelentek meg, és hogy különös módon megértették egymás nyelvét, pedig különböző vidékekről gyűltek össze. Fel is tették a kérdést, mi akar ez lenni, és persze megjelentek a gúnyolódó élcelődők, édes bortól részegettek meg. Kiárad tehát a lélek különös jelek kíséretében, és először ez még nagyon szokatlan volt. Mondhatni, zűrzavar támadt, értetlenség, káosz, végül is vele járója egy új jelenségnek. De a lélek megjelenése mindig ilyen felforgató hatású, kérdezhetnénk, a rend ellentéte. De hát egy helyen Pál apostol éppen azt mondja, hogy a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban, hogy minden illendően és rendben történjen. Hogyan is van ez akkor? A Szentlélek megjelenése, hogyha először találkozunk vele, akkor valóban lehet felkavaró esemény. Mégpedig azért, mert Isten lelke érint meg, és ez, hogy megérint Isten lelke, egy rajtunk kívül álló tényező, csúnyán fogalmazva, az kimozdít a saját régi, megszokott, normálisnak hitt életünkből. Mindenki, aki közel van a megtéréshez, a lélek által jut el oda, hogy átadja az életét. Minden megtérésnél ott van jelen az Isten szent lelke. Mint ahogy Pál apostol is azt mondja az 1 Korintus 12-ben, senki sem mondhatja Jézus átkozott, aki az Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a szent lélek által. A Szentlélek tehát mindig jelen van egy megtérésnél, a Szentlélek mindig felkavar akkor, amikor szembesít minket bűneinkkel, rossz utainkkal. Például lehet, hogy eddig teljesen normálisnak tartottam azt, hogy megalázóan viselkedtem a családtagjaimmal, de aztán a lélek hatására elkezd zavarni. Lehet, hogy Istennek nem tetszik azt, hogy ilyen szeretetlenül is tudok viselkedni. Akkor én nem jó úton járok. Érhet minket a döbbenet. Amikor megmozdul a lelkiismeretünk. Olyan ez, mint a történetünkben látható ámulat, amikor azt kérdezzük most éppen saját magunktól, mi akar ez lenni? Hát a lélek munkája, ami bennünk van. De ahhoz, hogy ő minket újjá formáljon, újjá teremtsen, nekünk is szükségünk van arra, hogy nemet mondjunk mindazokra a bűnökre, amikre ő figyelmeztetni akar minket. Először tehát ő felkavar, hogy aztán újjá teremtsen, újjá formáljon minket. Más vonatkozásban viszont éppen cáfolnunk kell azt, hogy a lélek a zűrzavart akarná elősegíteni minden esetben. Mert a Szentlélek munkája éppen, hogy nem a káosz, hanem az összerendezettség. Az ördögnek az egyik neve a diabolos jelenti ezt, az, hogy szétdobáló, de a kettő közt hatalmas különbség van természetesen. A lélek mindig az egységet hívja elő az emberekből, és közösséget épít. Mindenféle összerendezetlenség pedig általában önérdekből szokott kialakulni. Az egyháztörténet nagy szégyenfoltja is arra tanítanak minket, hogy hova jut az egyház, hogyha túlságosan eluralja a hatalomközpontuság, a befolyásolási vágy vagy a pozícióhajhászás. Ezek aztán valóban züllőshez és csúszáshoz, összeomláshoz vezettek, mert bár volt egy jó ideológia, bár ideológiát mindig lehet találni, amivel megmagyarázták tetteiket, hogy például azért ölik az őslakosokat, például valamelyik földrészem, hogy az egész világ keresztény legyen, de mindezt mégsem a krisztusi lelkülettel tették. Ehelyett inkább saját nagyságukat akarták előtérbe helyezni, és tudjuk, hogy ez nem a Jézus lelke. Tudjuk, hogy Jézus mondta, hogy aki naggyá akar lenni közületek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Isten szent lelkét tehát meg is lehet szomorítani, sajnos. Pál figyelmeztet is erre egy helyen. De mikor szomorítjuk meg őt? Hát akkor, hogyha mi keresztények annyira nyilvánvaló módon nem úgy élünk, ahogy élnünk kellene, egyáltalán nem a küldetésünknek megfelelő módon, hanem inkább behódolunk hatalmaknak, nem emeljük fel a szavunkat akkor, amikor kellene, és megtűrjük magunk között a bűnt. Ezért lenne jó, testvéreim, hogyha Isten szent lelke fel tudna rázni minket is, mint egyházi közösséget. Most a nagy református egyházunkról is beszélek, ebből a testpet állapotából. Jó lenne, hogyha a Szentlélek kiáradna az egész egyházunkra is, és akkor az önös érdekekből talán el tudnánk mozdulni a közösségek formálódásáig. És bárcsak az az esemény, ami most nemrég történt, 22-én Debrecenben, amikor kimondták a Magyar Református Egyház megalakulását, bárcsak úgy, ez is ugyanezt a célt szolgálná, hogy Isten lelke valóban újító erő lenne az egész közegyházunkban is. Milyen jó lenne. Mert ha Isten megújít minket, mint egyházat is, akkor az nagy mértékben növelni, hát az egyházunk eléggé megtépázott hitelét is. Akkor talán nem csak a könnyen elítélhető dolgainkat vennék észre az emberek, hanem azt is, hogy hé, de hát itt történik valami, valami jó dolog történik, hát nézzük akkor ezt meg közelebbről is. Testvéreim, ennyire fontos az, hogy a lélek ma is kiáradjon közénk. A lélek, aki nem káoszt okoz, hanem összerendezi azt, ami szétdobálódott, újra egységet hoz abban, amit a bűn tönkretett, újra épít, és ez kihat az egész társadalmunkra is, és ami a fő, elősegíti azt, hogy valóban a küldetésünknek tudjunk élni, és betöltsük a Jézusi küldetésünket. Fontos, hogy meglássuk a Szentléleknek ezt a közösséget létrehozó erejét, szűkebb személyes életünkben is, de ugyanakkor tágabb értelemben véve is. A Szentlélek tehát legelső kitöltetésekor nagy döbbenetet okozott, és aztán előállt Péter, aki bátor beszédében kifejtette, hogy mi ez a jelenség, már Joel próféta is előre megmondta, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Majd Jézusról tesz bizonyságot. A sokaságot szíven ütötte Péternek a bizonyságtétele, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Megalakult az első gyülekezet, és az első gyülekezet életéről is olvastunk, ahogy egység volt közöttük, ahol rendszeresen összegyűltek az apostoli tanítás köré, rendszeresen megtörték a kenyeret, imádkoztak, és közösségük volt egymással. Látjuk tehát már itt a történet második felében, látunk egyfajta rendeződést. Látjuk, hogy egy új életforma van kialakulóban. Itt, testvéreim, a kezdeti zűrzavaron túl lehet egyértelműen látni a lélek munkáját. Mert először mi is olyan gyakran csodálkozunk még, hogy az Isten lelke milyen elsöprő erejű lehet, és minket sem, a mi életünket sem hagyja érintetlenül, és az igazi átformálódás csak ezután fog következni. Igen, megmagyarázhatatlan az a jelenség, amiről csak személyes bizonyságtételek tudnak szólni. Biztos hallottunk már olyanokat, hogy ha Isten az ő lelke által nem nyúlt volna bele az életembe, akkor most egészen máshol lennék. Lehet, hogy valamilyen árokban feküdnék öntudatlanul, vagy már rég véget vetettem volna az életemnek. Az ilyen beszámolók is arról szólnak, hogy Isten lelke hatalmas erő, aki kész felemelni minket, és kész új irányba vezetni az életünket. Látjuk ezt Péter életéből is, de sok más életpéldából is. Péter az egyszerű halász, aki biztosan nem tanult semmilyen retorikát, semmilyen egyetemen, és mégis egy nagy beszédet tart tömegek előtt. Mi ez, hogyha nem a lélek munkája az ő életében? Erre ő magától nem lett volna képes. És testvéreim, ez a különös a lélek működésében. Olyan töbletet ad nekünk, amire magunktól egyáltalán nem lennénk képes. Például az ember el tud jutni saját magától egy bizonyos meditatív állapotban. Ismerünk relaxációs technikákat, azok nagyon jól esetleg megnyugtatnak, de véletlenül sem nevezhetőek imádságnak. Az teljesen más, amikor meghalljuk az Úristen hangját, mert ott már a Szentlélekre van szükségünk. Ezt magunktól nem tudjuk elérni. Az ember tud kedves lenni a másik emberrel, de hogyha az a másik nagyon mélyen megbántja, akkor mi emberek magunktól szeretni őt, hát nem biztos, hogy képesek vagyunk. Ezt is az Isten tudja kimunkálni bennünk az ő lelke által. Fontos tehát látni a lélek munkáját, amit egyedül ő tud elvégezni bennünk. Egy bizonyos ponton túl mi emberek már kevésnek bizonyulunk, és szükségünk van, hogy a Szent Lelket hívjuk segítségül. Ha pedig beengedjük őt a mi életünkben, akkor ő el is végezheti bennünk a munkáját. Így vagyunk itt mindannyian sebzettem, terheltem a lélekre szomjasan, és várjuk őt, hogy itt legyen velünk, és munkálkodjon. Munkálkodjon bennünk, és munkálkodjon egész közösségünkben is. Lássuk ebből a történetből, hogy Isten lelke új közösségeket tud alkotni, és a régieket is meg tudja újítani. Hát látjuk, hogy milyen gazdag a pünkösd üzenete, és ezért hatalmas dolog, hogy Isten kiárasztotta mi közénk az ő lelkét. Be akar tölteni minket saját magával, és közben össze szeretne kapcsolni a másik emberrel, a testvérrel. És ennek jeleként hív most minket magához, az ő szent lakomájához, ahol egy közösségünk lehet a Szentlélek által ővelem, és egy közösségünk lehet egymással is. Ne szalasszuk el tehát az ő hívó szavát, hívó hangját, hanem figyeljünk rá, akit újra és újra kérhetünk, jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be minket. Amen. Igen, Istenünk, kérünk azért, hogy te gyújtsd a mi szívünkben forró buzgóságot. Köszönjük neked azt, hogy te a saját lelkedből kívánsz nekünk adni. Köszönjük azt, hogy veled be lehet töltekezni. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy ilyen hatalmas ajándékot adtál nekünk az első pünköstkor, és azóta is átélhetjük újra és újra, hogy te önmagadból adsz nekünk. Ó Istenünk, kérünk, hogy bocsáss meg, amikor mi bizalmatlanok vagyunk feléd, zártak vagyunk, amikor nem vagyunk elég engedelmesek, hogy rád hagyatkozzunk. Úgy gondoljuk, hogy saját magunk jobban tudjuk kormányozni az életünket. Kérünk, Istenünk, magunkért, a mi életünkért, hogy hadd legyen ott a te kezedben, és tudjad formálni, mert hiszen van rajtunk mit formálni. És kérünk egész közösségeinkért, kérünk a református egyházunkért is. Te látod, hogy milyen nagy szükség lenne, hogy a te lelked megújítsa ezt az egész egyházat. Kérünk azért, hogy minél több gyülekezetet ébresz föl, támasz föl halottaiból. És kérünk, Istenünk, a mi saját gyülekezetünkért, köszönjük, hogy egyáltalán vagyunk, köszönjük azt, hogy olyan sokszor átélhettük azt, hogy te valóban élő, eleven erő vagy, és így vagy itt közöttünk. Kérünk, Istenünk, a betegjeinkért, kérünk a gyászolókért, kérünk mindenkiért, akinek különösképpen szüksége van, hogy mellett állj, hogy vigasztald, hogy erősítsd, hogy bátorítsd. És kérünk, Urunk, egész magyar népünkért, sok nyomorúság közepette, sok bűn közepette, ami felül is, meg alul is van ebben a népben. Kérünk, hogy te mutass jó utat, és adj megújulást minden tekintetben. Kérünk, hogy hallgass meg most szívünk csöndben elmondott imádságát.